Azt hiszem, hogy mindannyian tudjátok, hogy anyukám az elmúlt esztendőben halt meg. Az életem legnagyobb drámája volt a szónak ebben az értelmében, és a legszebb életszakasz volt az életemben. A legszebb életszakasz. Az Isten így hordott a tenyerén, ott volt mellettem. És annak az érzete, persze hullottak a könnyeim, és ha rá gondolok, akkor is a torkomat szorítja, de az az öröm, az a béke, amit az ő jelenléte adott, az nem pótol, az semmi más nem, hogy nem pótolhatja az emberi életében. És az Isten ezt ígéri nekünk, hogy a bajokat nem hárítja el, de olyan módon érezteti az ő jelenlétét az ő népével, az ő gyermekeivel, hogy amit mi most előre szörnyűségnek gondolunk, a legszebb életszakaszok lesznek a mi életünkben. És hadd mondjam, így lesz ez nem csak az elkövetkezendő év nehéz helyzeteivel, hanem a végidő legnagyobb nyomorúságával, amitől mi a leginkább félünk. Most nem fogom megkérdezni, de azért úgy teszem fel a kérdést, hogy magunkban gondolkodjunk róla, hogy nem szoktunk mi félni egy kicsikét a végidő nyomorúságaitól, amikor, na nem sorolom, jó, mindannyian tudjuk. És nézzük meg erre vonatkozóan a Szemelvények második kötet 52-53. Oldaláról egy olyan gyönyörű idézetet olvastam, és ezt szeretném mindannyiótokkal megosztani. A legvégső nyomorúságról beszél, a hét csapásnak a legnagyobb borzalmairól. És a következőt írja. Lehetetlen lefesteni azok élményét és tapasztalatát, akik életben lesznek abban az időben, amikor a csapásoknak a képe, tehát a hét csapásoknak az esemény sorozata, keveredik a mennyei dicsőség képeivel. Nem tudom, értitek ezt a mondatot? Lehetetlen leírni, lefesteni azok élményét és tapasztalatát, ugye azoknak a hívőknek, az őszinte hívőknek a tapasztalatát, akik akkor élnek, amikor a csapásoknak ugye a legszörnyűbb képei keverednek a mennyei dicsőség képeivel. Ezek az emberek az Isten trónjától ragyogó világosság fényében fognak járni. Az angyalok által folytonos kapcsolat lesz a menny és a föld között. Isten választott népe szilárdan fog állni a hitében. Hadd mondjam, higgyünk az igének, higgyünk az Isten szavának. Amikor jönnek a borzalmak, a nyomorúságok, örvendezni fogok, és vigadni fogok az én szabadítomban és Istenemben. És olyan érdekes, figyeljük meg, az utolsó verset, Ábel, légy szíves, még egyszer vetítsd ki a Habakuk könyve 3. fejezetének a 19. versét. Sőt, 18-19, mindegy, jó ez. Azt olvassuk, hogy az Úr Isten az én erősségem. Hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen jártat engem. Nem tudom, hogy ti, amikor olvastátok, nyilván mindannyian olvastunk már ilyen meg ehhez hasonló igét, mert Zsoltárok könyvében is van ehhez hasonló megfogalmazás. Szerintetek miért mondja azt, és miért ezt a hasonlatot használja, hogy hasonlókká teszi a lábaimat a nőstény szarvasokéhoz? És miért mondja azt, hogy és az én magas helyeimen jártad engem? Vajon miért mondja ezt? Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ezen. Bevallom egészen őszintén, ezt egész őszintén mondom, hogy nem tanulmányoztam még a nőstény szarvasok lábát, tehát hogy az mire képes, tehát utána kéne nézni biológiából, ezt egész komolyan mondom, hogy nézzünk utána, mert biztos, hogy ennek is van valami jelentősége, de amilyen képet festez rólam, egy szarvas milyen hatalmas iramban tud fölszaladni, meredeken is fölfelé, nem? Szóval szinte repül. És amikor azt mondja, hogy mint a nőstény szarvas olyan lesz, ugye olyanná teszi a lábamat, és az én magas helyeimen járat engem, akkor számomra ez azt a képet mondja el, egyáltalán mit jelent az a kép, hogy magas helyeimen jártat engem? Ez mit mond nektek? Számomra azt mondja, mondom, bele kell mélyedni ezekbe, de elmondom azt, hogy ami bennem képél ebben az igével kapcsolatban, hogy ahogy a szarvas roham fölfelé, és az ingoványból, a lapájról pillanatok alatt föl tud szaladni egy magas helyre, ugyanilyen módon, és szökelve szinte, Ugyanilyen módon az Úr felviszi az övéit magaslatra, magas helyen járatja őket. Mit jelent az, hogy magas helyen? Amikor egy magas, emlékeztek rá, Ézsaiásnál is van az ígéret. Így van. Tehát ott is ugye erről beszél, ezt a hasonlatot használja áldásként. Milyen az, amikor mi egy adott ponton lent vagyunk, ugye, ahol az események zajlanak, a háborúságok, a nyomorúságok, és milyen az, amikor az Úr kiemel bennünket, és egy bizonyos távolságból, egy bizonyos magaslatból nézünk, tehát fölül emel bennünket a problémám. Valahogy ezt így tudnám megfogalmazni, hogy nem engedi, hogy az a posvány, az a nyomorúság, az a nehéz helyzet betemessen, amikor a baj és a problémára szegeződik a tekintetünk, hanem hozza a szabadítását, kiemel belőle, és mint egy felülemel a problémán, és szinte a magasból tudjuk látni, egy bizonyos más perspektívából látjuk az eseményeket. Tehát annyira vigasztaló és bátorító, hogy igen, az Isten a legnagyobb nyomorúságban is az ő népének oltalma, erőssége, és vigadozni és örvendezni fognak mindazok, akik valóban ővele vannak élő összeköttetésbe és kapcsolatba. Ézsaiás könyve 54. fejezetének a 10. verse azt mondja, ezt mindannyian jól ismerjük, csak kívülről említem az igét. Mert a hegyek eltámoznak, és a halmok megrendülnek, de... Hogy van tovább? Így van. Kíváncsi voltam, mert ugye azt tudjuk, hogy a hegyek és a halmok eltávoznak. Tehát ugye a hegyek megrendülnek, ugye a halmok megrendülnek, eltávoznak a hegyek, de irgalmasságom tőled, ugye, el nem távozik, ugye, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Tehát, ugye az isteni irgalmasság, de itt is milyen szó is van, és békességem szövetsége meg nem rendül. Nem csak azt mondja, hogy hű leszek hozzád és veled vagyok, hanem a békességem szövetsége. Tehát utal arra, hogy a hegyek eltávozása, a halmok megrendülése közepette is az Isten békét, védelmet, örömöt és szabadító irgalmat érezteti az övéivel. Igen, ez egy ígéret, csodálatos ígéret. És hogyha nem is a maguk teljességében fog kibontakozni ugye a végidőnek a nyomorúsága az elkövetkezendő esztendőben, nem tudjuk, hogy mit fog hozni az elkövetkezendő esztendő, de nyomorúságokat, nehézségeket, bármit hozhat, de az ígéret igaz, ha a legvégső eseményekre így igaz, pláne a kisebb horderejű eseményekre, nehézségekben is ugyanúgy igaz az ige, amit az előbb olvastunk. De a Bibliában egy csodálatos dolgot látunk, hogy minden isteni ígéret feltételhez van kötve. Minden ígéretnek megvan a maga feltétele. Nincs feltétel nélküli ígérete az Istennek. Amit olvastunk az előbb, az ígéből, szerintetek hol van ebben a feltétel? Nem, bocsánat, Jóel ígében. Még egyszer vetést ki Ábel, Jóel 3:14-16. És szeretném megkérdezni tőletek, mindjárt ki lesz vetítve az ige, találjuk meg, hogy ebben a három Biblia versben hol van a feltétel? Hol van a feltétel a szabadításnak, az isteni oltalomnak a feltétele? Így van, ez is nagyon jó, így van, nagyon jó, és még tovább. Benne van. Így van. Az ő népének és Izrael fiainak. Ugye ki az ő népe és ki az Izrael fiai, ugye? Tehát ez ugyanaz a fogalom. Tehát az ő népéről beszél. Tehát a feltétel az, hogy mi valóban az ő népéhez tartozunk. A feltétel az, hogy mi Izrael fiai legyünk, mi a győzőknek a fiai legyünk, ugye Izrael győző. Tehát, hogy mi igazából az Istennel olyan kapcsolatban legyünk, hogy, és itt szeretnék megállni, és egy gondolatot szeretnék nagyon hangsúlyozni. Az Isten az ő népét nem egy csoportban fogja megmenteni, hanem az ő népe egyedekből áll. egyénekből áll. Az Úr egyénenként fogja megmenteni és megszabadítani az övéit. De a feltétel az, hogy mi az ő népe legyünk, mi az ő fiai legyünk személy szerint. Ez a feltétel. Magyarul így is fogalmaz, bocsánat, egyszerűbb szavakkal, vagy hétköznapi szavakkal így lehetne ezt megfogalmazni, hogy Isten és közöttünk kialakuljon egy én-te viszony. Egy én-te viszony. Hol látjuk ezt a 10 parancsolatban? Hol látjuk a 10 parancsolatban ezt megfogalmazva? Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged, nem a te népedet, aki kihoztalak téged a nyomorúságnak, hogy Egyiptom földjéből, a szolgaság házából. Tehát az Úr azt akarja, ezzel a legegyszerűbb formával megfogalmazva, hogy ő és közöttem én, te viszony alakuljon ki. Akkor válok az ő népének a tagjává. Nem attól válok egy népnek a tagjává, hogy valahova tartozom. Persze, az is nagyon fontos, de attól még önmagában nem válok az ő népének a tagjává. Még nem válok Izrael fiává. Akkor válok az ő népének tagjává, hogyha én, te viszony alakul ki közöttem, és ő közötte. Tehát elmondhatom azt, hogy ő az én személyes Istenem, ő engem kihozott Egyiptomból, a bűneimből, és nem csak a bűneimből, hanem mennyi csodát cselekedett velem az életemben, ahogy Izrael népével az Egyiptomból való kivonulásnál. Tehát ha ott van ez a személyes isteni vezetettség az életemben, akkor fogom átélni ezeket a csodálatos tapasztalatokat. És az Úr erre bíztat, erre bátorít bennünket, mindannyiunkat, hogy így járjunk ő vele, és így fogjuk az ő kezét, és így menjünk vele az életben, mert hogyha nem ez lesz, mint ahogy mondtam, nem tömegben fog megmenteni, hogy akkor valahova majd én is odabújok, és akkor a tömeg hatás alatt majd akkor én is védelmet fogok találni. Nem. Ő maga az ő népének, és minden egyes gyermekének külön-külön az oltalma, és az ő erőssége. Igen, és én ezt szeretném az elkövetkezendő esztendőre kívánni mindannyiunknak, hogy ez a személyes isteni vezetettség meglegyen a mi életünkben. Mit jelent ez a személyi vezetettség, személyes vezetettség, és hogy valósul ez meg? Erről szeretnék a következő pontban szólni, és a legnagyobb részt erről szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni. De mielőtt erről szeretnék szólni, szeretném továbbvinni azt a gondolatot, amit az előbb megemlítettem, mit mondtunk. Azt mondtuk, hogy olvastuk a csodálatos ígéretet, az isteni szabadításnak a csodálatos ígéretét. Utána láttuk, hogy minden egyes ígéret feltételhez van kötve. És utána itt jön a harmadik rész, amit szeretnék még ebből a szempontból megemlíteni, és a legnagyobb csoda és a legnagyobb isteni kegyelem, hogy a feltétel teljesítéséhez, ugye ami a mi részünk, hogy a feltétel teljesítsük, ahhoz is az Isten ad erőt. És az Isten munkája bennem, hogy az általa elém tárt feltételnek eleget tudjak tenni. És nem én, hanem ő én velem együtt. Abban is segít. Adja az ígéretet. Elmondja, hogy mi a feltétel, és minden segítséget megad ahhoz, hogy a feltétel megvalósulhasson az életemben. És nézzük meg ezt a feltételt. Hogy pontosabban hogy segít ebben a feltételben, hogy ő és én közöttem ez a személyes viszony alakuljon ki. János evangélium a 10. fejezetéhez lapozzunk, János evangélium a 10. fejezetéhez, gyönyörű biblia verseket látunk itt, itt a jó pásztor és a juhoknak a kapcsolatáról beszél Jézus Krisztus az evangéliumban, és ebből néhány részletet szeretnék olvasni. Először is azt mondja a 10. fejezet 3. versében, de azért megkérdezem, nem tudom megállni, mert most itt néhány gondolatot a jó pásztor és a juhok közötti kapcsolatról fogunk olvasni, és a személyes vezetettségnek ez az alapja. De vajon miért a pásztort és a juhot említi, mint példát? Miért ezt a példát mondja, és ezzel a példával szemlélteti? Miért a juhot mondja? Miért nem a szarvasmarha, vagy miért nem a bármelyik állat? Így van, amit a Marika mond. A juh a leggyámoltalanabb állat. A juhot, ha egy pillanatra is őrizetlenül vagy magára hagyják, pillanatok alatt elpusztulna a juh. A délutáni alkalommal fogunk majd a juhok természetéről egy kicsit beszélgetni, hogy milyen módon szükséges, hogy a pásztor vigyázzon a juhra, milyen vonatkozásban, és gyönyörű egy, nem tudom, hogy ismeritek-e, egyszer nagyon régen még a Széchenyi hegyen beszéltünk erről, de legalább 8 éve van annak, amikor beszéltünk arról, hogy kezembe került egy könyv, nem tudom, hogy itt megvan-e, prédikátornak a könyve, aki korábban a prédikátori szolgálata előtti időben juhpásztor volt. És annyira különösen összefoglalja a 23. Zsoltárt, a jó pásztor Zsoltárát, hogy mit jelentenek azok a kifejezések, amiket ott olvasunk, és de gyakorlatilag az egész könyvön végigvonul az, hogy a jó valóban a leggyámoltalanabb állat, és éppen ezért az Úr az ember és Jézusnak a kapcsolatát, ember és Isten kapcsolatát ezzel a példával szemlélteti. És hadd mondjam a vezetettségnek, hogy az Isten engem és Jézus Krisztus személyesen tudjon vezetni lépésről lépésre, és ez az én-te viszony kialakuljon, az első számú feltétele az, hogy érezzem a magam elesett és kiszolgáltatott természetét és életkörülményeit. Lássam, hogy magamtól egy napig nem tudok meglenni a pásztor nélkül. Ha én magamról azt gondolom, hogy én meg tudok állni a pásztor nélkül is, akár rövid időre, de meg tudok állni, abban a pillanatban nem tud megvalósulni ez a teljes személyes vezetettség. Tehát ugye ezért hasonlítja Jézus az ő és a népe közötti viszonyt a pásztor és a juh kapcsolatához. De nézzük meg először a 3. verset, azt olvassuk, most nem minden részletére fogunk kitérni ennek az ige szakasznak, csak egy-egy kulcskifejezést szeretnék említeni. Azt mondja, ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Mi az, ami a leginkább megragadó ebből a Biblia versből? Nevükön szólítja. Hogyha, bocsánat, de hogyha ti láttok egy birkanyájat, vagy egy júnyájat, hát, ugye, jó, hát szóval sokan vannak, hát mindegyik, hát egyik olyan, mint a másik. De a pásztor nevükön szólítja mindegyiket. Mindegyiket ismeri. Ismeri a természetüket, a mindent ismer róluk. És amikor ezt mondja, hogy a pásztor nevükön szólítja a juhokat, akkor ebben ott van a vigasztalás, hogy a mi pásztorunk mindannyiunkat nevünkön szólít, ismer bennünket név szerint, mindent, minden élethelyzetünkről tud, pontosan ismer bennünket. Szeretném tőletek kérdezni, hogy hol olvasunk a Bibliában, ez most csak ilyen gondolkodás serkentő, hol olvasunk másik ilyen igét, amikor itt a nevünkön való szólításról beszél az ige? Ézsaiás? Igen. És Ézsaiásban mit olvasunk? Ne félj, mert megváltottalak téged, neveden hívtalak téged, és enyém vagy. Figyeljük, megváltottalak, neveden hívtalak téged, és enyém vagy. Ugyanezt mondja, hogy ismeri őket, nevükön nevezi őket. Igen, ez az én te viszony, megváltottalak, nem úgy, mint a népet megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Ezt akarja az Úr, és ilyen viszonyt akar, és ez az ő részéről megvan. Ő ebben a személyes kapcsolatban az ő része abszolút megvan. De nézzük meg a 4. és 5. verset, ugyancsak János evangélium a 10. fejezetéből, ezt olvassuk. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Álljunk meg itt egy pillanatra. Most elsősorban, mondom, nehéz itt szétválasztani, de mégis tagolni szeretném a gondolatokat, és én most itt ebből a felolvasott 2 bibliaversből mindössze arra szeretnék utalni, hogy azért követik az övéi, mert ismerik az ő hangját, és azt olvassuk, hogy idegent nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Most egyelőre csak a hangról szeretném, hogyha szólnánk. Mit jelent, hogy ismerik az idegen hangját? Bocsánat, elnézést, a jópásztor hangját. És az idegen hangját nem ismerik, és ezért nem követik. Nem tudom, hogy ti elgondolkodtatok-e már erről. Mert majd később lesz arról szó, hogy az enyém hallják az én szómat. Arról majd később lesz szó. Itt két dologról beszél, hangról és szóról. Most a hangról beszéljünk. Pontosan. Az a szelíd hang, az a, tehát ugye ismerünk, ugye azt hiszem, hogy igen. Mindenkinek van egy stílusa, ugye? És az ember, ha az Istent megismeri, Jézust megismeri, akkor meghallja a lelkében is, megismeri azt az ő békét árasztó, ha fed, akkor is egy belül azt a szeretetteljes, szóval megismeri az ő hangját, az ő stílusát, hogy így mondjam, hogyha most már ezt a szót használtuk. A hanghordozást, azt a szóval egyáltalán azt a hangot, amit hol hallunk? Szívünkben, a lelkiismeretünkön keresztül, belül halljuk ezt a hangot. És azt mondja, hogy megismerik az ő hangját. Nem kell ahhoz, még hogy a szavát is ismerjék, majd az is kell, majd mindjárt rá fogunk térni, de már eleve a hangját ismerik. És az idegentől elfutnak. Lehet, hogy az idegen azt mondja nekik, hogy gyere az én legelőmre, hát nézd meg, mennyire zöldebb az a legelő, hát gyere hozzám. Tehát a szó lehet, hogy szépnek hangzik, de a hangját nem ismerik, és ezért a hang nem ismerése miatt elfutnak az idegentől. Mit jelent ez? Szeretnék egy gondolatot megemlíteni, ami szintén a végidők nagy veszélyével kapcsolatos témakörbe kapcsolódik. Sokan szokták azt mondani, hogy félnek attól, ugye, hogy hát olyan hitet és ámítás, ugye, ami Sátán részéről lesz, hogy lehet megkülönböztetni az igazat a hamistól. És hát ugye, amikor Sátán ugye rengeteg igazságot vezet, csak kis hamisággal, ismerjük ugye ezeket a gondolatokat. És itt szeretném elmondani nektek azt a csodálatos tapasztalatot, ami egészen éles helyzetben egy csodálatos tapasztalat, és ez megvalósulhat mindannyiunk, és meg kell, hogy valósuljon az életünk minden egyes mozzanatában. Én tanítottam már olyan embereket is keresztségre, akik a Híd gyülekezetéből jöttek. Tehát ahol nyelveken szólás volt. És olyanokat, akiknek az volt a hitélet útján az első állomás, mert például ateista gondolkodásból kerültek először mondjuk egy ilyen közösségbe. És tudjátok, hogy mi volt nekem a döbbenetes? Az volt a döbbenetes, amikor elmondta az illető például azt, hogy ez számára idegen volt, és nem volt erre képes, és nem értette, hogy miért, mert szerette volna meg hát, hogy, és nem, egy valami visszatartotta ettől. Olyan döbbenetes volt a számomra, hogy elmondani nem tudom. Vagy vidéken, mit tudom én, egyszerű emberek, teljesen egyszerű emberek beszélgetek valakivel, és elmeséli a megtérése történetét, és mondja azt, hogy valami volt, már a történetet el is felejtettem, nem az a lényeges ebből, persze neki nagyon fontos, csak mondom, én már elfelejtettem a részleteket, csak mit mondott el? Hogy nem tudtam, hogy miért nem igaz, de úgy éreztem a lelkemben, hogy ez nem ez az út. Nem tudom, értitek, miért mondom el ezeket? Hogy az ember, hogyha az Istennel élő kapcsolatban van, megismeri az ő hangját a lelkiismereten keresztül, és megismeri, hogyha más valaki akarja vezetni. De ehhez az szükséges, hogy az Istennel egy én-te viszonyba legyek, hogy valóban engedjem, hogy szóljon hozzám, megismerjem őt, és onnantól kezdve a hangját meg fogom ismerni, és minden idegen hangot, bármilyen szépen hívogató hang is, de el fogok utasítani, mert nem az ő hangja. És figyeljük, mit mond? Elfutnak. Azt mondja, hogy a juhok elfutnak, mert nem a jó pásztornak a hangja, ami megszólal, és amit hallanak. De nézzük tovább, és most jön a 10. és a 14. elnézést, a 10. fejezet 14. verse János evangéliumából. János evangéliuma. Abel, János evangéliuma 10. fejezet. Ja, jó, köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Azt olvassuk: én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Engem is ismernek az enyéim. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy az Isten ismer bennünket. Ugye az előbb már erről beszéltünk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy mi ismerjük-e az Istent. mi ismerjük-e az Istent? Én nem akarom föltenni a kérdést, tehát ez a kérdés csak egy olyan kérdés, amilyen elgondolkodtató kérdés, de tegyük fel személyesen, mindannyiunk életére nézve, tegyük fel a kérdést, hogy mi személy szerint én ismerem-e az Istent. Mindjárt fogunk majd erről olvasni, de szeretnék egy kérdést föltenni, hogy elképzelhető-e az, hogy valaki azt mondja magáról, hogy én az Isten népéhez tartozom, az ő népének a tagja vagyok, és mégse ismeri azt a valakit, akiről állítja, hogy az övé. A Biblia vajon beszél-e ilyenről? A Biblia beszél ilyenről. És szeretnék felolvasni most a Bibliából néhány igét, ami nagyon szomorú ige, és hadd mondjam, eléggé kemény megfogalmazású igék, de olvassuk el ezeket. Ézsaiás könyve, első fejezet, harmadik versét olvassuk el először. Ézsaiás könyve, első fejezet, harmadik verse a következőt mondja. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismeri. Az én népem nem figyel rá. Hadd kérdezzem, kemény beszéd ez? Kemény. Azt mondja, hogy az ökör, a szamár is ismeri ugye az ő jászlát, ugye az ő gazdáját, az én népem nem ismeri. Menjünk tovább. Jeremiás könyve, 4. fejezet, 22. vers. Jeremiás könyve, 4. fejezet, 22. vers. A következőt mondja. Jeremiás könyve, 4. fejezet, 22. verse. Bizony bolond az én népem, engem nem ismernek, balgatag fiak ők, és nem értelmesek. Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. Mit mond? Bolond az én népem, balgatag fiak, ugye, és nem értelmesek. Engem nem ismernek, mondja az Úr. Ugye a rosszra fogékonyak, ugye, de engem nem ismernek. Mit mond a Jeremiás könyve 5. fejezet, 4. vers? Jeremiás könyve 5. fejezet, 4. vers. Én pedig ezt mondtam, bizony szerencsétlenek ezek, bolondok, mert nem ismerik az Úrnak útját, Istenüknek ítéletét. Ezt a három Biblia verset szerettem volna most felolvasni, és szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy vajon ennek a három igének az alapján mit lehet elmondani, hogy mi az a legfőbb akadálya annak, hogy mi az élő Istennel igazi ismerettségbe kerüljünk. Hogy igazából ki lehessen mondani, hogy én is ismerem az Istent. Mi a legfőbb akadálya? Három igét olvastunk el, ti ezekből az igékből mit láttok? Tessék? Így van, ez is nagyon fontos. Szeretnék valamit megkérdezni tőletek. Melyik volt az a szó, ami kétszer is előfordult ezekbe a Biblia versekbe, és nagyon kemény jelzők voltak ezek? Bolond, így van. Bolond és balgatag. Kit nevez az Úr bolondnak és balgának? Gondoljunk például a Máté evangéliumában a hegyi beszédnek a végére. Akik építik a házat, ugye az egyik is, másik is. Ott mit mond? Igen, és a bolond kicsoda? Aki? Igen, de aki hallja tőlem a beszédet, és nem cselekszi meg az, hasonlítom azt a bolond emberhez. Figyeljétek, a Biblia a bolondot, a balgát, az esztelent soha nem olyan minősítésként használja, amikor valakinek az értelmi képessége gyér, vagy értitek, szóval amire úgy mondanánk, nem erre használja. A Biblia a balgatagot, a bolondot mindig arra használja, amikor valaki hallja a beszédet, és mégsem valósítja meg. Azt mondja, hasonlítom azt a bolond emberhez. Ezek a balga emberek. És nézzük meg, Ezt mondta végig az idézett ige szakasz is. Azt mondja, hogy bolondok, balgatak fiak ők, nem értelmesek, bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. Ugye olvastuk Jeremiás könyvében. Tehát az a balgatag ember, nem az a balgatag ember, még ráadásul, ugye még egyszer mondom, ez nem az értelmi képességre vonatkozik, hanem arra, amikor valaki hallja a beszédét, és nem cselekszi meg azt. És figyeljük meg, hogy nem azokra vonatkozik a bolond és a balga jelzők, akik nem is ismerik az Isten kijelentését. Hadd mondjam, bármilyen furcsa is, de a Biblia minősítése szerint csak mi lehetünk bolondok és balgák, akik ismerjük az ő szavát, és mégsem tartjuk meg. És hadd mondjam, ennek az állapotnak az eredménye az, hogy az Istent nem tudjuk igazából megismerni. Ami bűneink a legfőbb akadálya annak, hogy az Istennel nem tudunk egy egész szoros kapcsolatba kerülni, nem hagy el bennünket, a végsőkig fáradozik értünk, meg ad tapasztalatokat is. Tehát nem arról van szó, hogy leír bennünket az Isten, mert nem engedelmeskedtünk még mindenben, de ki kell, hogy mondjuk, hogy nem maradhatunk ebben az állapotban. Mert a bűn elválaszt tőle, és a bűnben való rossz szokásainkban való élés, amiről tudva tudjuk, hogy szakítani kellene velünk, vele, az Istentől elzár bennünket olyan mértékig, hogy nem tudunk egy olyan szoros ismerettségre jutni, aminek következtében ki lehetne valóban nyilatkozni, vagy ki lehetne mondani, hogy igen, én ismerem az Istent. És nézzük meg, olyan nagyon-nagyon szép, a 25. Zsoltár 14. verséből szeretném azt az igét olvasni. Annyira szeretem ezt a Biblia verset. A 25. Zsoltár 14. versében azt olvassuk, ugye itt az Isten félő emberről van szó, ugye ki az Isten félő, ugye az, aki mindennél fontosabbnak tartja az Isten parancsolatainak a megtartását, és nézzük meg, az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szerintetek mit jelent az, hogy az Úr bizodalmas az őt félőkhöz? Mit jelent ez a szó, hogy bizodalmas? Így van, tanítja őket, és azon kívül... Tessék? Tessék? Így van, ez is benne van, és még... akikkel mi bizodalmas viszonyban vagyunk, arra mi... Így van, elmond nekik olyan dolgokat, amiket másnak nem mond el, vagy másnak nem nyilatkoztat ki. Tehát, hogy én az Istennel milyen kapcsolatban vagyok, milyen mértékig tud engem tanítani, milyen mértékig von be engem ebbe a bizalmas körbe, ami ők, vagy ő kapcsolatban, ami közte és közöttem kialakulhat, egyedül azon múlik, hogy én mennyire közeledek hozzá, és mennyire fordulok szembe az én bűneimmel, amire ő már régóta figyelmeztet. Pontosan, így van, milyen gyönyörű, így van, az ő titka, így van, az megjelenti nekik. Így van, és ettől válik egy kapcsolat ilyen bensőségessé, és ekkor lehet elmondani, hogy én ismerem az enyémet, és az enyém is ismernek engem. Tehát nekünk egyetlen egy a feladatunk, amihez ő minden segítséget megad, de forduljunk szembe mindazzal, ami bűn, ami hiba az életünkben, azért, hogy ez a bizalmas kapcsolat, ez a szeretetteljes, vezetettségi kapcsolat, én-te kapcsolat kialakulhasson Isten és közöttünk. Szeretnék még erről mondani valamit, erről az ismerettségről. Szeretném a gyakorlatban is ezt megvilágítani, hogy ez az ismerés, az Istennek az ismerése mennyire gyakorlati dolog, és mennyire ezen múlik. Szintén Jeremiás könyvéből, ugye mindegyik bibliai könyv egy kincses bánya, de Jeremiás könyve is kimondottan az. Jeremiás könyve 22. fejezetéhez lapozzunk, és kíváncsi vagyok, ugye az elmúlt negyed évben ugye végig Jeremiás könyvét tanulmányoztuk, kíváncsi vagyok, hogy ez az ige rögzült-e bennetek. Jeremiás könyve 22. fejezetében ugye beszél a királlyal, ugye Júda királyával a próféta, és megemlíti az ő édesapját, Jósiás királyt. És nézzük meg, mit mond Jeremiás könyve 22. fejezet 15-16. Verse, a következőt mondja. Király vagy-e azért, hogy cédrus után kívánkozol? A te atyád, ugye Józsiásról beszél, Jósiásról, nem evett és ivott é, de igazságot és méltányosságot cselekedett, azért jó dolga volt. Igazságosan ítélte a szegényt és a nyomorultat, azért jó volt jól volt dolga. nem ezé az igaz ismeret felőlem? Azt mondja az Úr. Tehát azt mondja, igen, ő is király volt, a te édesapád, evett, ivott, tehát nyilván királyhoz méltó körülmények között lakott. De méltányosságot cselekedett, igazságot cselekedett, tehát az életében valósította meg az Úrnak a parancsolatait, és mit mond? Nem ezé az igaz ismeret én felőlem. És hadd mondjam, itt nyert számomra értelmet, évekkel ezelőtt felfedeztem már ezt az igét, és hadd mondjam, ennek az igének az olvasása és megértése kapcsán nyert igaz értelmet számomra János evangéliuma 17. fejezetének a 3. verse. Be kell, hogy valljam nektek egész őszintén, évekig, lehet mondani, hogy akár 1-2 évtizedig is nem tudtam azzal az igével mit kezdeni, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Valahogy olyan túl szimplának éreztem, hogy hát megismerni jó, elolvasom a Bibliát, megismerem az igét, és akkor ez az örök élet, hát akkor miért, szóval értétek, valahogy nem tudtam igazából helyére tenni, és ez az ige világította meg, hogy megismerni nem azt jelenti, hogy elméletileg megismertem valamit, hanem azt jelenti ismerni az Istent, hogy az ő szavát az életben, a gyakorlatban valósítom meg. És nézzük meg, mit mond János első levele erről a magatartásról. János első levele, 2. fejezet, 3. és 4. verse. Nézzük meg, mit mond erről a magatartásról, amit most olyan negatív jelzőkkel láttunk az igéből, az Isten ismeretével kapcsolatban. János első levele, 2. fejezet, 3. és 4. vers. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Hadd kérdezzem meg, kemény beszéd? Kemény beszéd. De mit mond az Úr? Nem ismerhetem én őt csak akkor, hogyha az ő útját járom, ha engedek az ő lelke késztetésének, és az ő parancsolatait megtartom. Különben nincs ismeretem felőle. Márpedig enélkül, a személyes ismerettség nélkül, hogy ő ismer engem, én ismerem őt, nem alakulhat ki igazi személyes vezetettség, ami pedig feltétele a mi megtartatásunknak a legnehezebb körülmények közepette is. És nézzük meg, olvassuk el János evangélium a 10. fejezetéből a következő két igét. János evangélium a 10. fejezetéből megint a 4. verset és a 27. verset. János evangélium a 10. fejezet, 4. vers és 27. vers a következőt mondja. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt. Ugye, mert ismerik az ő hangját. És mit mond a 27. vers? Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Tehát, beszéltünk a hangról már, és mit jelent, hogy ismerik az én szómat? Ismerik az én akaratomat, ismerik az én igémet, ismerik az én beszédemet. Ismerik a hangomat, ismerik a szómat, és mind a két igében az van benne, hogy ennek a kettőnek az ismerete jelenti azt, hogy követnek engem, ezért követnek engem. És hadd kérdezzem meg, hogy önmagában az, hogy követik Jézus Krisztust, és őt követik ugye az ő juhai, ebben önmagában milyen bátorítás van? Tessék? Így van, tudják követni, tehát olyan lépésütemben halad, ugye, hogy tudják követni, előttük van, így van. Azon kívül milyen bátorítás van még ebben a követésben? Az, hogy... Tessék? Így van. Nem maguknak kell keresgélni az utat, ugye? Így van. Odaérnek, így van, a célhoz, mert ugye vezetve vannak. És még? Kitaposott az út. Őt éri, ugye? Aki elől megy, őt éri először a veszély, ugye? Tehát nem nekem kell megküzdeni a veszélyekkel, nem nekem kell megküzdeni a nehézségekkel, és biztosan célba érkezhetek, hogyha én a jó pásztort követem. És tudom követni, mert úgy vezet, és úgy megy előttem, hogy nem fog előre rohanni, és én lemaradok, és elveszítettem a szemem elől, hanem vigyáz rám, ismeri az én tempómat, úgy vezet engem. de legyen meg ez az ismerettség, az ő és én közöttem való kapcsolat. Akkor tud engem ilyen gyengéden, de biztos kézzel vezetni. És nézzük meg ezek után a... Annyi idézet lenne itt még, de már nem olvasom föl, majd csak a végén egyet. És nézzük meg az ígéretet, így szól a 10. fejezet 28-29. Verséből a csodálatos idézet. Jézus ezt mondja, és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Ígéret ez? Gyönyörű ígéret. És bocsánat ezért a nagyon hétköznapi kifejezésért, de amit most felolvastunk az igéből, mit láthatunk, hogy mi hány kézben vagyunk? Egy ember hány kézben van?
Csak egy személynek a két kezében.
Igen. De miért mondom ezt? Mert mit mond? A 28. vers magáról beszél Jézus, ugye, hogy az én kezemből senki nem ragadhatja ki őket. Ott vannak az én kezemben. A következő vers miről beszél a 29. Hogy az én atyám kezéből, aki mindenki, senki nem ragadhatja ki. Tudom, hogy ez most lehet, hogy fölösleges is megjegyezni, de értitek, hogy szinte bebiztosítja, hogy Jézus kezében vagyunk, az atya kezében vagyunk. Nála nincs hatalmasabb lény ezen a földön. Hát mitől félünk? Az ő kezéből senki ki nem ragadhat bennünket. Emlékeztek Pál apostolnak arra a gyönyörű vallomására. Kicsoda szakaszt el minket az ő szerelmétől, Krisztus szeretetétől. Úgy azt mondja, hogy sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem következendők. Ugye, és írja, semmi nem szakaszthat el minket az Isten szeretetétől, amely van a Jézus Krisztusban. És én befejezésül szeretnék olvasni egy idézetet a Jézus élete című könyvből. Egy gyönyörű bátorító idézetet. A 407-408. Oldalról, itt a jó pásztor és a juhokkal kapcsolatos szakaszból, a Jézus élete című könyvből. Minden lelket oly tökéletesen ismer Jézus, mintha ő lenne az egyetlen, akiért a megváltó meghalt. Mindenkinek a bánata fáj a szívének, a segélykiáltás fülébe hatol. Figyeljük, itt sem tömegekről beszél, ugye? Mindenkit ismer, mindenkinek a bánata fáj neki, mindenkinek a segélykiáltása elhatol hozzá. Mindenkivel úgy törődik, mintha nem is volna más a föld színén. Csak a leglényegesebbeket akarom olvasni. Innen olvasok két bekezdést, engedjétek meg, ezt nem tudom lerövidíteni, két bekezdésnyit fogok felolvasni, de annyira szép, hogy úgy érzem, muszáj felolvasnom. Bár felemelkedett Isten színe elé, és osztozik a világegyetem trónján, Jézus mit sem veszített irgalmas természetéből. Olyan szép szavak, figyeljetek, ugyanaz a kedves, együttérző szív ma is nyitva áll az emberiség minden keserve számára. És mondom, bontsuk le ezt teljesen személyesen az ő és a mi közötti kapcsolatunkra. Kinyújtja átszegzett kezét, hogy még bővebb áldást osszon a világban népének. Aki átadta magát Krisztusnak, az többet ér szemében, mint az egész világ. Tehát, ha mi átadjuk szívünket, lelkünket neki, az egész világnál többet érünk az ő szemében. A megváltó egy emberért is vállalta volna a Kálvária haláltusáját, hogy megmentse országa számára. Soha sem mond le egyről sem, akiért meghalt. Ha csak követői nem döntenek úgy, hogy elhagyják, szorosan tartja őket. Most figyeljük a következő utolsó bekezdés, így hangzik. Minden próbánkban olyan segítőnk van, aki sohasem bukik el. Soha sem hagy minket egyedül harcolni a kísértéssel, küzdeni a gonosszal, hogy végül a terhek és a bánat összetörjenek. Bár most elrejtőzött a halandó szemek elől, hitfülünkkel hallhatjuk hangját. Ne félj, veled vagyok, én vagyok az élő, pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Elviseltem bánatotokat, megtapasztaltam küzdelmeiteket, szembenéztem kísértéseitekkel, ismerem könnyeiteket, én is sírtam. Ismerem a fájdalmat, mely túlságosan mély, semhogy emberi fül számára kibeszélhető lenne. Ne gondold, hogy elhagyatott, elfeledett vagy. Ha bánatodra egyetlen húr sem rezdül, egyetlen emberi szívben sem, nézz rám, és élsz. A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól, könyörülő urad. Szívem mélyéből kívánom, hogy ez a személyes isteni vezetettség, Jézussal ez a személyes kapcsolat és az ő megismerése megvalósuljon a mi életünkben, hogy az ígéret is valóra válhasson minden vonatkozásában, hogy megvéd és megőriz bennünket a legnagyobb veszedelmek idején is. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyi jó édesek. Köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan féltő gonddal és szeretettel hordozol bennünket, és te látod, Istenünk, az, hogy mi milyen nehezen tanulunk, mi milyen nehezen értünk meg dolgokat, és te látod, hogy ez nem az értelmi felfogó képességünktől függ, hanem a lelki hozzáállásunktól. Te látod, hogy a bűn milyen makacsá és milyen ellenállóvá tesz bennünket a teljes átadás szempontjából. Te látod, Istenünk, hogy mennyire tudunk ragaszkodni rossz szokásokhoz, dolgokhoz, amiket pedig te úgy szeretnéd, hogyha átadnánk neked, hogy mi teljesen meg tudjunk téged ismerni, hogy te a te titkaidat megjelenthess nekünk személyesen, hogy bizodalmas lehess velünk. Istenünk, kérünk, bocsássad meg, hogy nem alakulhatott még ki az az igazi bensőséges viszony közöttünk és közted, amire te vágysz, Jézusunk, amit te felkínálsz nekünk, amire lehetőségünk van. De köszönjük, hogy ebben az állapotban sem hagytál magunkra, hanem munkálkodsz folyamatosan értünk, és adod a tapasztalatokat, és mutatod, hogy te nem hagytál el, de ugyanakkor érezteted velünk, hogy nem maradhatunk ebben az állapotban, hanem teljes átadást szeretnél a mi részünkről, hogy megvalósulhasson minden ígéret a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy te mindent megteszel személyesen mi érettünk, és köszönjük, hogy személyesen vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, ismered a mi körülményeinket, ismered a mi szívünk állapotát, és minden személyes vezetést alkalmazol a mi élethelyzetünkhöz és a mi körülményeinkhez. És köszönjük, hogy te megígérted, hogyha mi te reád bízzuk magunkat, és mi valóban ismerni akarunk téged és a te utaidat követni, te a célig, az örök életig vezetsz el bennünket. Köszönjük, hogy a te kezedből senki ki nem ragadhat bennünket. Kérünk téged, adjad, hogy így tudjunk bizalommal, örömmel téged követni a legnagyobb nehézségekben is, tudva azt, hogy te soha nem hagysz magunkra, és minden, ami javunkat szolgálja ebben az életben. Így kérünk, kísérj el bennünket, Urunk, az egész esztendőben, és kérünk, adjad, hogy ez az év a veled szerzett áldott tapasztalatoknak az éve lehessen. Urunk, áldjál meg, és kérünk, cselekedj el többet, mint kérni tudnánk, egyéni és közösségi életünkben is egyaránt. Amen.